Tehát a mentális világ lakóival szeretnék egy kicsit foglalkozni, ami annyiból teoretikusabb, mint a két hónappal ezelőtti, hogy a mentális világ lakóival lényegesen kevésbé találkozik az átlagember, mint mondjuk az asztrális világ lakóival, de azért az se baj, ha tudunk róla. Itt előttem már Adrien is, Tamás is elmondott több dolgot. Ezzel együtt általában a mentális világról egy-két gondolat, hogy a gondolkodás formájában működő tudatvilága. Tehát a tudat, ebből az következik logikusan, hogy a tudat nem csak gondolkodás formájában működik, más síkokon, más formában, de a mentális világban gondolkodás formájában működik. Ezzel szokták mondani a teozófiai tanításokban, hogy a tudat, az emberi tudat egy egészen különleges valami, mert a létezés valamennyi szintjén megvan a maga eszköze, és a létezés valamennyi szintjén működik, vagy legalábbis a működés csírája benne van. A mentális világban gondolkodás formájában működik. Ez az ember valódi világa, itt elhangzott a szanszkrit neve, hogy manasz, alsó manasz, felső manasz, alsó mentális test, felső mentális test. Ez a manasz, a szanszkrit man, gondolkodni szóból ered, és ismerjük fel ebbe az európai nyelveknek az ember szavát. A fizikai síkon eszköze az agy és az idegrendszer. Nagyon lényeges dolog, hogy nem az agy gondolkodik, hanem a mentális test gondolkodik, és ennek az eszköze a fizikai szinten az agy. Tehát nem az agyban van a gondolkodás, hanem a mentális síkon, és ha kivételesen fogékony az agy, mint fizikai eszköz, akkor tudunk beszélni lángelméről, ha pedig egyáltalán nem fogékony, akkor gyenge elméjű valaki, de ez nem jelenti azt, hogyha egy gyenge elméjű, hogy a gondolkodásával lenne baj, a mentális testével, hanem a fizikai eszköz nem passzol hozzá. A mentális anyag állandó mozgása van, erről Adrien beszélt, említette azt, hogy hét alsik, hét halma, úgynevezett halmazállapot, ezeket említette, léphetünk tovább. Most ez a táblázat csupán emlékeztetőként van itt, hogy az asztrális világban milyen lakókkal találkozhattunk. Ugye itt a fizikailag élők közé gyakorlatilag mindenki beletartozik, a fizikailag halottak, itt az átlagembertől a vámpírig, a fekete mágustól a nirmanakájáig. Tehát az asztrális világ egy nagyon-nagyon sűrűn lakott és rendkívül változatos és összetett. Ehhez képest a mentális világ lakói egy sokkal kisebb táblázatba foglalhatók. Emberiek, nem emberiek és mesterségesek. És nagyon röviden ezeken a pontokon fogunk átszaladni az előadás hátralevő részébe. Kezdjük is el. Fizikai testtel rendelkező emberek. Ugye addig, amíg az asztrális világnál hogy a fizikai testtel rendelkező ember, azaz az élő ember, jelenleg élő ember, például alváskor, álmában, az asztrális világban tartozik, ezzel szemben a mentális világban csak, tehát fizikai testtel rendelkező, csak a mesterek, adeptusok, vagy az erre beavatott tanítványaik mozognak, tehát az átlagember ezt soha nem éri el. Többek között ezért is mondtam, hogy sokkal kevésbé találkozhatunk ilyen lényekkel, mert mi nem jutunk el oda. És hát a mesterek, adeptusok munkájának a döntő része a mentális világban történik, innen történnek különböző szellemi befolyások, leárasztása és mozgalmak támogatása, és magának a világnak jellemzője az önzetlenség és a spiritualitás, ennek következtében nincs helye itt már a fekete mágusnak és a tanítványának, ugye annak éppen az önzés, a saját maga felé fordulás a jellemzője, tehát nem tud erre a szintre belépni. A kevésbé fejlett emberek, jó indulattal mondjuk azt, hogy mi, álomban vagy meditációban nagyon ritkán, de csak ha tiszta életet él, és tiszta céljai vannak. Úgyhogy hát én szoktam hallani, hogy ki mindenki jár már nyilván jóval túl az asztrális világon, hát nem is csak a mentális szinten, hanem még annál is mennyivel magasabb, és akkor én boldog vagyok, mert egy olyan emberrel találkoztam, hogy tiszta életet él, és tiszta céljai vannak, és ez egy jó dolog. Tehát csak egy ilyen ember, és ráadásul ő se tudja szavakba önteni az élményeit, hanem legfeljebb nyomások formájában. Na most a megemlítendő, hogy a mentális világban lehet ne találkozni, illetve hát akik ott tudatosak, a mesterek és a tanítványaik, találkozhatnak kozmikus lényekkel, más bolygókról, vagy akár csillagokról is. Ezt egy kicsit majd, hogy más bolygókról hogyan, hogy akkor most van más bolygókon is élet, vagy hogy is van ez, ezt majd a sorozat utolsó előadásán fogjuk részletezni, ami egyébként novemberben lesz. Itt csak annyit mondok, hogy igen, lehet találkozni. Ugye mentális világról beszélünk, tehát nem azt jelenti, hogy UFO-kkal találkozunk, mert nem fizikai csészealjakkal, meg ilyen soklábú polip, vagy mit tudom én milyenekkel, hanem mentális lényekről van szó. De ők abszolút nem egyénekkel, hanem bolygói folyamatokkal foglalkoznak. Egy lényegesen nagyobb kör az angyalok rendje, és erről egy picit hosszabban fogok beszélni, mert annál is inkább, mert nagyon sok téveszme él az emberek között az angyalokkal kapcsolatban. Kezdve onnantól, hogy nem léteznek, hogy mese meg kitaláció, aztán ugye van olyan vallás is a kereszténységen belül, ami szépen kipakolta magából az angyalokat, mondjuk a reformáció során a másik irányzat, a római katolikus, az megtartotta, hogy mégis hogyan érdemes erre tekinteni. A lényeg az, hogy nem a földhöz, hanem egy nagyobb egységhez, szintén a novemberi előadásnak a témája, hogy mi az, hogy lánc, tehát a föld, naprendszer között még van egy egység a hierarchiába, és ez lesz majd a lánc, de akkor majd részletesen kifejtjük. És az ő fejlődésük, tehát egy ilyen szélesebb vagy nagyobb léptékű. A naprendszer más emberiségeiből, mert hogy ilyenek is vannak, csak nem biztos, hogy éppen jelenleg fizikai testbe tartózkodnak. Szóval, amikor emberiségre gondolunk, akkor automatice arra gondolunk, hogy körbenézünk a Földön, jelenleg 7 milliárd izgő, mozgó, kétkezű, kétlábú, kétfülű egyén. Az emberiség ennél sokkal-sokkal több. Egy hatalmas tömeg, amiből jelenleg 7 milliárd fizikai testben is él. Na most ugyanígy vannak más emberiségek is, amiből lehet, hogy most éppen egyetlen egy él fizikai testben, de attól még létezik és van. No, tehát nem az emberiségből, nem a mi emberiségünkből válnak angyalok, tehát az angyalok, hanem más emberiségekből és a természet szellemekből. A második sugár mentén fejlődnek, és a második sugár az a szeretet bölcsesség sugara, az első sugár az akaraté. Azt hiszem, nem fogjuk megúszni, még a hét sugárról valamikor kell egy előadást tartani, mert anélkül elég nehéz megérteni a világ működését. Lényeg a lényeg, hogy egy másik sugáron működnek, mint az emberiség. Az emberiség az akarat sugarán, ezért jellemzi az embereket a szabad akarat. Az angyalokat nem ez jellemzi, viszont nem ismerik az önzést, az elkülönülést, a gyűlöletet, mert a szeretet bölcsesség sugarán működnek, és rengeteg-rengeteg típusa van, mint ahogy az emberiségben is rengeteg-rengeteg foglalkozás van, és bőrszín van, és termet van, és fiatal van, és idősebb van. Ugyanígy az angyalok között is hatalmas nagy választék van. Na most ezt... Ha nem történt meg, ezt két hónappal ezelőtt kellett volna azért látnunk. Ez az okkult törzsfejlődés ábrája, ami azt mutatja, ugye láttuk, Adrián is bemutatta, hogy elementálok, aztán ásvány, növény, állat és ember és azon túl. Na most... Tehát itt látjuk az elementálok, az ásványok, a növények, az állatok és az ember, de az emberi és az angyali rendek fejlődése párhuzamosan halad. Tehát az angyalok a természetszellemeken keresztül ugyanúgy a gyökerei a növények között vannak, és az állatok között vannak, és ugyanúgy egyéniesülnek, az egyéniesülés a szeptemberi első előadás lesz, hogy hogyan is történik ez. A lényeg, hogy ugye addig, amíg az emberek fejlődése, mohák, páfrányok, virágos növények, fák, majd alsóbb rendű emlősök, házi állatok és ember. Ez azt jelenti, hogy csak az emlősökből, a jelenlegi körülményeink között beszélünk, tehát nem 300 millió évvel ezelőttről, hanem úgy most, hogy csak a házi állatokból válnak majd emberek, ezen a vonalon. Az összes többi állat, tehát például a hüllők, például a madarak, például a halak, meg a kétéltűek, ezek gyakorlatilag a természet szellemek fejlődéséhez tartoznak, amiknek a legmagasabb szintű képviselői egyrészt a szalamanderek, ugye a tűzszellemek, aztán a földi tündérek, a vízi tündérek, a felhő szellemek, és a leges-leges legmagasabb, még egyéniesülés előtt álló lényei a szilfidek. És ez azért lényeges, mert nagyon sokat beszélnek, vagy sokan beszélnek például arról, hogy őrangyal, az, hogy az embernek őrangyala van. És na most ez a gyakorlatilag soha, az a lény soha nem angyal, még nem angyal, hanem egy angyallá válás előtt álló szilfid. Ha itt megnézik, hogy az átlag emberrel egy szinten lévő, tehát sokkal magasabb az angyallá válásnak a tudatossági szintje, vagy egyéniesülés küszöbe az embernél itt van, ehhez képest az angyaloké sokkal magasabban van, tehát az átlag embernek, ha úgy tetszik, egy ilyen őrangyal, hát miért lenne egy sokkal-sokkal magasabb szinten álló, mondjuk mentális angyal, ami már az adeptus szintje. Tehát, és aztán a végén esetleg össze fut a legmagasabb szintű a nap szellemek, vagy napangyalok esetébe. Na most én nem vagyok olyan jó, sőt egyáltalán nem vagyok jó, a keresztény angéológiába, ami ugye az angyaltan, minden esetre meg lehet találni, hogy a kereszténység 9 rendet, angyali rendet sorol fel. Itt is én ezt felsoroltam. Megmondom őszintén, fogalmam nincs, hogy mi a különbség az egyes rendek között, és melyik micsoda. Biztos lehet erről tanulmányokat találni. Ez itt egyébként egy tűz angyal. Leginkább ilyen vulkánok az angyala erre hasonlít leginkább. Majd mutatok még jó néhány angyal képet. Na most, hogy nagyon sokfajta angyal van, ezt említettem, hogy dolgozók, bajban levőken segítők, de a legritkább esetben egy emberen, hanem tudom én, éhezőken, vagy éppen katasztrófa sújtott területen, vagy halottak között tevékenykedők, annak a zene angyalok, szín angyalok, ezek a különböző kommunikációkra utalnak, illat angyalok. Például nem véletlen, hogy az egyházak rendszeresen és következetesen használják a különböző illatosítókat. Például a tömjént, ugye a keresztények, az pont arról szól, hogy maguk oda vonzzák a megfelelő illat angyalokat, de egy keleti templomba bemenve, hát ott is a füstölők millióit látjuk és találjuk. És hát vannak egészen magas úgynevezett üzenethozó angyalok. Ugye a fejlődésük módszere az elsősorban a szolgálat. A szentmiséknek rendszeres résztvevői, viszont általános jellemzőjük, hogy nagyon-nagyon kevesen vannak közöttük olyanok, akik közvetlen kapcsolatba lépnek, akár a fejlett emberekkel is, tehát akik már tudatosan, ha Tamás szavaival éljek, a szamádiukban tudatosan elérik ezt a szintet. Hát itt példaként egy zene, ezek tisztán látó embereknek vagy ha úgy tetszik, magas szintet elért tanítványoknak a rajzai. Én magam nem tudom lekontrollálni. Minden esetre ők így látták ezeket a különböző angyali lényeket. Ez például egy zene angyal. Látható, hogy valamiféle végtagokról, meg fejről mindegyik ábrán szó van, mintha itt ez lenne a fej és a végtagok, vagy kicsit hasonlít szárnyra is. Tehát valójában például a keresztény szentkép ábrázolásoknak, ugye ez a szárnyas angyal, feltehetően ezekből a képekből származik. Néhány egyéb jellemző az angyalokról. Az egyik ilyen, hogy sohasem válnak emberré. Tehát azok a mesék, hogy az angyal emberré vált, és akkor itt emberként szaladgál a földön, ez nagyon szép mese, meg olyanom van, akkor kedden esténként én is megnézem az egyik tévécsatornán a Lucifert, ami erről szól, mert jó pofa, de sajnos nem igaz. A testük és az aurájuk hihetetlenül rugalmas, szinte lángszerű, szemben az ember felhőszerű aurájával, és hát sokkal jobban kitöltik az aurájukat, mint az ember, ami annyiból érthető, hogy ugye az ember, amíg fizikai testbe tartózkodik, mind az asztrális, mind a mentális anyagának az ömét a fizikai test határain belül tartja, és csak a maradék 1-2% az, ami az aurába feljut. Ezzel szemben, ugye miután nekik nincs fizikai testük, az egész teret kitölti az anyag. Általában óriási emberszerű lényként jelennek meg. Igen, ez egy különbség, hogy az összes, tehát nem személyhez kötött beszámoló, hanem az összes különböző forrásokból származó beszámoló szerint a tipikusan 20-25 méteres, mondjuk testmagassággal rendelkeznek egy-egy hegységnek, vagy egy-egy országnak az angyala. Tehát mondhatom azt, hogy egy nagyságrenddel nagyobb, mint az ember. És ugye ez is mutatja, hogy az, hogy őrangyal, amit úgy érez az ember, hogy hát itt áll mögötte, ugyanabban a körülbelül ugyanabban a magasságban, de semmiképpen se, amit tudom én, 6 emelet magasságban, mondjuk 20 méter. Tehát lényegesen nagyobb lények, és igen, egy érdekes mondat, hogy az elég fejlett embereket szívesen tanítják, de ilyen ember sajnos kevés van. És a magasabb rendjeik együttműködnek az univerzum tervével. Nemzeti dévák nagyon érdekes, tehát minden nemzetnek van egy déva, ugye az angyal szónak a szanszkrit megfelelője, tehát időnként ezt használjuk, hogy déva, időnként azt, hogy angyal ugyanazt jelenti. Tehát Magyarországnak is van angyala, meg lehet keresni. Most muszáj megemlítenem az angyali világ legnagyobb teozófus kutatóját. Geoffrey Hodgsonnak hívják ezt a nagyszerű embert, illetve hívták. 1980-ban 93 évesen készült róla ez a fénykép, hát azóta természetesen levetette a testét, és neki volt egy angyal tanítója, akit Beteldának nevezett, és így rajzolt le, és miután már ugye a 70-es, 80-as évekről beszélünk, rengeteg előadásának a hangfelvétele maradt fenn, és tehát az internetről megtalálható, letölthető 30 év előadásai, tehát hogyha valakit érdekel, természetesen angol nyelven. Nagyon sok fontos tanítást hagyott ránk Hodgson. Ide például ezt az egy mondatát vettem ki, amit én nagyon-nagyon fontosnak érzek. Azt hiszem, ez magáért beszél. Ő életében leginkább a déli féltekén, azon belül is legtöbbet talán Új-Zélandon tartózkodott, és az összes angyalábrázolása, a legtöbb angyalábrázolása Új-Zélandhoz köthető. Nem tudom, hogy mi az a Tongarino, egy sziget, vagy egy hegy, vagy egy vulkán? Kösz. A Taranakiból gondolom, hogy ez a hegy, az itteni ábrázolásból, és itt egy gyógyító angyal. Na most írt egy trilógiát az angyali tanítójának a tanításai alapján, az angyali rendekről és az angyalok és emberek viszonyáról. Ez a trilógia ezen a három címen jelent jé, nem testvárisége, hanem testvérisége, most veszem észre, elgépeltem. Viszont a jó hír, hogy ezt a három könyv ennek a magyar fordítása megvan, és a honlapunkról, az olvasnivalóból letölthető, tehát ha valaki esetleg részletesebben érdeklődik, az angyalok világa, tehát nem a mesevilág, hanem angyaltól kapott tanítás alapján, hogy néz ki, az ez ebből a trilógiából magyarul elolvashatja. Na most a teozófiai tanítások érdekes módon, tehát ugyanúgy 9 rendre vagy osztályra sorolják az angyalokat, mint ahogy a keresztények is. Megmondom őszintén, nem tudom az okát, hogy miért. Ugye mindenhol a teozófiából 7 sík, 7 sugár, 7, 7, 7, minden 7, és ha az angyalokról beszélünk, akkor meg mindenki 9, 9, 9, hogy ennek mi az oka, fogalmam nincs, de egy érdekes kérdés lehet. Na a lényeg, hogy a teozófiai tanítások szerint a 9 angyali rend, vagy angyali tisztségviselők a következők. Ugye az első osztály az elementálok dévái, ugye ezek a fő vezetők, aki egy kicsit is olvasott keleti irodalmat, ezekkel a nevekkel találkozhatott, hogy Indra, Vájú, Agni, Varuna, Kubera, és így tovább. Itt vannak az általam imént említett különböző természetszellem osztályok, a szilfek, a szalamanderek, a vízitündérek, és így tovább. És a negyedik osztály pedig, hát ezek az alsóbb rendű dévák, amelyek ugyancsak az elementálok terén tevékenykednek. Ugye látszólag, hát az olyan elementálok vannak meg hasonló, de egyszer sok-sok világkorszak múlva ezek az elementálok majd egyszer ásványok lesznek, és egy majd aztán növények lesznek, és állatok lesznek, és emberek lesznek, és így tovább. És ez azt jelenti, hogy sok-sok világkorszakkal ezelőtt, szinte megszámolhatatlan milliárd évvel ezelőtt mi is átmentünk ezen az elementál állapoton. Tehát nagyon is fontos, hogy kiemelt angyali rendek vezetik és foglalkoznak ezekkel az apró elemi lényekkel. A kilencből három osztály tartozik az úgynevezett építészek, illetve építők közé. Hát ugye az építész az, aki megtervezi a házat, vagy a székesegyházat, az építő meg az, aki fel is építi a tervek alapján, és ennek következtében ugye az építészek azok, akik felügyelik az építőket és az építéssel foglal. Milyen építésekről? Hát bolygók létrehozását, az egyes bolygókon a különböző mozgásokat, a dolgoknak a megvalósítását. És hát ezen belül két osztály van, az ötödik és a hatodik, az építők, amelyek közül az egyik csapat az ásványi és a növényi formák kialakítói, a másik pedig az állati és az emberi formák kialakítói. És akkor a maradék négy angyali rend, lehet, hogy hallották már ezt a kifejezést, a lipikák, a feljegyzők, a karma feljegyzői, akik a mindenségben történő minden dologról tudnak és ismernek. És három végrehajtó osztály van, ez nagyon érdekes. Ezek közé tartoznak a nemzetek angyalai, akik egy nagyon meghatározott és kézzel fogható isteni terv szerint dolgoznak és vezetik végig az egyes nemzeteket, ugyanúgy, mint az egyénnél igaz, hogy a fizikai világban megszületik, felnövekszik, ereje teljében van, azután elkezd hanyatlani, és a végén a fizikai testét leveti, meghal. Ugyanez természetesen igaz a nemzetekre is. Tehát hát láthatjuk a történelemben, hogy néhány ezer évvel ezelőtt virágzó birodalmak eltűntek a semmibe. Persze, tehát megszülettek, felnövekedtek, és hát ezeket az egész nemzeteket vezetik hetedik osztály végrehajtói. A Nyolcadik osztály a karma törvényének alkalmazói egyedi esetekben, és hát a kilencedik osztály, ez egy nagyon misztikus, megint azt kell mondanom, hogy a novemberi előadáson fogjuk kifejteni ezt, most engedjék meg nekem, hogy így lógva hagyjam, hogy mi az, hogy lunáris pitrik, meg szoláris pitrik, tehát az emberiség okkult történelmével kapcsolatos típusok. Lényeg a lényeg, hogy ez a kilenc osztály, angyali osztály létezik a teozófiai tanítások szerint. Tehát beszéltünk a fizikai testtel rendelkező emberekről, beszéltünk az angyali rendekről, mint a mentális világ lakóiról. Megemlítem, hogy az állati csoportlelkeknek az állati csoportlélek, hogy mi ez a csoportlélek, bocsánat, de szeptemberi téma, az alsó mentális síkon található, tehát az állatok az asztrális síkon találhatók, de a maga a csoportlélek az alsó mentálison. Egyéniesült állatok, erről szintén szeptemberben lesz szó. Lényeg az, hogy azok az állatok, amelyek most egyéniesülnek, most válnak emberré, azok emberré válnak, de nem úgy, hogy 5 év múlva majd emberként születnek meg, hanem a mentális világban egy nagyon-nagyon hosszú álomszerű állapotban várják egy új világkorszak eljövetelét, amikor majd ők fognak megszületni emberként, ősemberként, meg mit tudom én, milyen fejletlen emberként, kezdő emberként. Adrien beszélt az elementális eszenciáról. Erről különösebbet nem akarok mondani. Mint ahogy a mesterséges elementálokról sem, hiszen erről szólt az előadás a gondolatformákról. Megjegyzem azonban, hogy a mentális világban nem csak emberi gondolatformák léteznek, hanem ugye léteznek az angyali és a más világokból érkező látogatók gondolatformái is, amelyek sokkal, de sokkal drasztikusabban erősebbek tudnak lenni, mint az emberi gondolatformák. Aztán itt van egy táblázat, tudom, hogy nem nagyon látszik, de egy ilyen hüvelykúj szabályszerű, mankószerű dolog, hogy mennyi időt töltünk mondjuk tehát a halálunk után a különböző világokban, az asztrális síkon, az alsó mentális síkon és a felső mentális vagy kauzális síkon, ugye ezt nevezik devacsáni vagy nyugati nyelven mennyországi életnek. Na most és hogy az egyes újraszületések között mennyi idő telik el, és hát ezt, hogy a holdlánc melyik körében mikor egyéniesült, ez egyszerűen csak azt jelzi, hogy ahogyan körbenézünk a világban, és látunk magunk között újszülötteket, akiket az anyukájuk sétáltat és tol a babakocsiba, és körbenézünk, és láthatunk egészen idős néniket, bácsikat, akiknek már nem sokára véget ér az élete. Úgy az egész emberiségre igaz az, hogy vannak egészen fiatal lelkek, itt az egészen fiatal, azt egy olyan, ahogy Adrián említette, 16 millió év, tehát csecsemő lelkek, és vannak egészen idősek, sok milliárd évesek, akik nem is a Földön, hanem egy előző világkorszakban váltak emberré, és hát igen, ez a kicsit szembe megy a jelenlegi hivatalos kozmológiai dolgokkal, szintén a novemberi előadást ajánlom ehhez a figyelmükbe. És hát gyakorlatilag ennek függvényébe, hogy a legfiatalabbak, mindenkinek egyébként ezen a létrán előbb-utóbb egyszer végig kell mennie, tehát aki úgy érzi, hogy itt van, és hú de happy, azt megnyugtatom, hogy volt bizony, egyszer tartozott ő is az akkori emberiség legprimitívebb részéhez, meg, és aki most a legprimitívebb része, az fog majd tartozni, lehet, hogy sok-sok millió év múlva a középosztályhoz, vagy a magasan képzett emberek közé. Minden esetre természetesen egyéni különbségek vannak és lehetnek. Ez nem több, mint egy ilyen hüvelykúj szabály, de annyi látható, hogy a legprimitívebb emberek, ezek nem is annyira közöttünk élők, hanem a kihaló félben levő, nagyon-nagyon egyszerű benszülöttek, akik eltűnnek most ebből a világból, majd lesz egy újabb szakasz, amikor ismét megfelelő lesz a világ az ő fejlődésükre, majd akkor előjönnek ismét. Tehát a minden esetre itt látható, hogy maximum 40-50 évet tölt el az ember az asztrális világba, de aki nagyon fejlett, illetve aki még egyáltalán nem fejlett, ez nagyon gyorsan áthalad rajta. És a mentális világban ezek a mennyországi világok a 20 évtől az 1300-1800 éves idő tart, amíg, tehát ahogy egyre fejlettebbé válik a lélek, úgy válik egyre hosszabbá ez a bizonyos mentális világbeli szakasz, és akkor még nagyon gyorsan az ember a mennyországba, ugye, tehát az ember csak a halála után, miután végigment az asztrális világon, csak akkor kerül be ebbe a mentális világba, ebbe a devacsáni világba. És ellentétben az asztrális síkkal, amit minden alsíkját végigjárt, és mint a hagyma héjai, úgy dobta le magáról az egyre finomabb és finomabb asztrális burkokat. Itt egy az őt megillető szintre lép, ami a fejlettségi fokának megfelel, és ezen a szinten éli le az életét. Na most a mentális élet változatossága végtelen, minden ember maga készíti önmagának azt, leginkább a saját gondolataiból, tehát azokból, hogy kiket szeretett, csak tehát a mennyországba, vagy ebbe a devacsáni létbe csak azok kerülnek be köré, akiket szeretett, akikkel jó érezte magát, ahol szeretett lenni. Most nem azok a valódiak, hanem az a róluk alkotott gondolatformák. Tehát elképzeli, hogy ott van mellette a gyereke, a drága jó nagymamája, stb. De ezek nem valódiak, hanem ezekről alkotott gondolatformák. Na most ellentétben az asztrális világgal a devacsánban tartózkodó embernek megszűnik a kapcsolata a fizikai világgal, a földi léttel, tehát addig egy ilyen spiritista szeanszon, asztaltáncoltatással a mentális világból már nem tud senki lehívni lényt. Nagyon egyszerű oka van ennek. A mentális világ, vagy ez a devacsáni világ, a boldogság, a pihenés, az üdvösség világa. Na most, hogyha elképzeli azt, hogy oda kerül valaki, és azt látja, hogy a gyereke beteg, szenved, szerencsétlen, stb. Tehát ha látná azt, hogy mi történik a szeretteivel a Földön, akkor semmiképpen se lehetne egy boldog világ. Ugye? Tehát ennek következtében megszűnik minden kapcsolata, és csak azt tudja, hogy igen, akit szeretek, az boldog. Tehát alkot róla egy képet. Jó. És akkor ugye Adrián is említette, hogy a mentális világ három felső alsík és négy alsó alsík. A három felsővel majd szeptemberben fogunk foglalkozni, a négy alsónt pedig a következő dolgok jellemzik. A hetedik alsík, ez a legalsó, tehát a mennyország legalsó szintje. Ugye bármilyen mennyországba is csak a jó dolgok kerülhetnek fel, tehát ami rossz volt, az asztrális szinten kihullott, ki kellett égnie. Ha valakiben nagyon kevés jó volt, akkor nagyon kevés jót visz át. Hát leginkább ez a család, vagy a iránti, vagy a barátok iránti önzetlen szeretet. Ha ennyi sincs, akkor nincs tudatos mentális világ. Tehát ha nincs miből építkezni, nincs semmi jó az életébe, akkor itt a táblázatban láttuk ott a legalján, hogy nincs tudatos mentális világbeli tartózkodás. A második mennyország, a hatodik alsík, hát hogyha felülről számozom, ezek a tipikus, az antropomorfikus vallásos, áhítat antropomorfikus vallás, ugye, ami egy ember alakú istenséget helyez a központjába, ilyet találhatunk világszerte mindenhol, ahol az atya egy emberi alak, vagy bráma, vagy akár kicsoda. És keleti vallásoknál Síva vagy Szűz Mária imádat. Ez általában azonban egy tiszta élethez vezet, és egy lassú spirituális fejlődés viszont a kabzsiság nagyra vágyás élvezethajhászástól védve lesznek. Tehát ez is egy továbbhaladási út. A harmadik mennyország, vagy az ötödik alsík, ennek a jellemzője az aktív munkában kifejező kifejeződő áhítat. Azt szinte mondani se kell, hogy őszinte, mert tehát itt csak őszinte és érzelmekről és gondolatokról van szó. Emberbaráti szándék, földön meg nem valósított rendszerek, tervek, vallási alapú szervezetek kidolgozása, és ezek adott esetben sugallatként egyébként eljuthatnak, ugye a gondolatátadás segítségével egy emberhez, vagy több emberhez, amikor aztán egyszerre fedezik fel az Adrián által említett esetben a különböző új dolgokat. És hát a legfelső, tehát az alsó mennyországok legfelső síkja, a negyedik mennyország, annak pedig hát itt a jellemző tevékenységei, a szellemi tudás önzetlen keresése, a magasabb filozófiai vagy tudományos gondolkodás, irodalom, művészi képességek és szolgálata a szolgálat kedvéért. No, hát ennyit akkor a mentális világ lakóiról, és hát köszönöm szépen a figyelmüket. Még egy van hátra, hát mondjuk 25-kor, ha találkozunk, aki bírja még. Köszönöm szépen!